Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
Fesztivállal ünnepel az idén 20 éves vers ünnep alapítvány november 8-án és 9-én a Budapesti Operett Színházban. A rendezvénynek része a nem hivatásos előadók nemzetközi seregszemléje is. Az elmúlt 20 évben generációk találkoztak az alapítvány célkitűzéseivel, kapcsolódtak az eseményekhez, és a mentorálásnak köszönhetően ma már sokan közülük közösségi, kulturális és művészeti életük meghatározó alkotói. A jubileum alkalmával a Magyar Nyelv Napjához közeli hétvégén, 8-án és 9-én a Budapesti Operett Színház Kálmán Imre teátrumában nagyszabású fesztivállal ünnepel az alapítvány. A kétnapos rendezvény a költészet inspirációjában számos művészeti ág és tudományos terület bevonásával valósul meg. Bemutatkozik a Magyar Napló kiadó és az Orpheus kiadó, könyvvásárt is tartanak, a programban író-olvasó beszélgetések, könyvbemutatók kapnak helyet. Az irodalom és az előadó művészet kapcsolatáról, helyzetéről, társadalmi relevanciájáról kerekasztal beszélgetések is zajlanak majd. Mint írták, kiemelt esemény a hazai és határon túli nem hivatásos előadók nemzetközi seregszemléje, ahol 7 éves kortól a szépkorúakig számos korosztály legkiválóbb képviselői szerepelnek. A fesztivált mindkét este koncert zárja november 8-án. Szirtes Edina Mókus, 9-én Szabó Balázs várja az érdeklődőket. A seregszemle előadói közül sokan november 14-én a Magyar Nyelv ünnepén a Klebensberg Kuno emlékév jegyében gálaműsort is adnak a Klebensberg kastélyban. Az események ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
Esemény.
Útjára indult a Magyar Református Szeretett Szolgálat Karácsonyi Álom című programja, amelynek köszönhetően az idén 2025 mély szegénységben élő gyermek karácsonyi kívánsága válhat valóra. Közleményük szerint a programon keresztül az adományozók november 20-áig teljesíthetik a támogatott gyermekek konkrét karácsonyi kívánságait, amelyeket a szeretett szolgálat munkatársai titokban, játékos foglalkozások alkalmával vagy a családot, esetleg a lakásotthonok munkatársait bevonva gyűjtöttek össze. A gyerekek közül a legtöbben téli cipőre, saját tusfürdőre vagy játékokra vágynak, ezeket ugyanis nem engedhetik meg maguknak a családjaik. A szeretetdoboz.jobbadni.hu oldalon közzétett kívánságokat az adományozók kétféleképpen teljesíthetik, a kiválasztott gyermek karácsonyi ajándékát vásárolhatják meg, és juttathatják el a Magyar Református Szeretett Szolgálat budapesti vagy debreceni adománypontjaira, illetve a kiválasztott ajándék árát utalhatják el az alapítványnak, amely a beérkező összegből beszerzi a kívánságokat. A közleményben hangsúlyozzák, a programnak köszönhetően az ajándékozás öröme a család közösségében maradhat karácsonykor, mivel a beérkező ajándékokat az MRS munkatársai nem közvetlenül a gyermekeknek, hanem a szüleiknek, gondviselőiknek adják át. A Magyar Református Szeretett Szolgálat novemberben további karácsonyi akciókat indít, hogy az ünnepi időszakban még szélesebb körben nyújthasson segítséget a rászoruló családoknak és a nyugdíjasoknak, áll a közleményben.
Zene.
Leslie Mandoki megkapta a Bajor Szabad Államban a rangos Pro Meritis Centiae et Literarum díjat. Markus Söder, a Bajor Szabad Állam miniszterelnöke, valamint Markus Blume, a tudományos és művészeti ügyek minisztere tüntette ki a zenészt. Ezzel a kiemelkedő a kulturális és művészeti életművek legnemesebbjeit elismerő díjjal. A miniszterelnök mindig is nagy figyelemmel kísérte, és elismeréssel szólt a művész munkásságáról. Aki, mint Söder mondta, nem csak zenész, hanem hidakat építő gondolkodó, a Magyar Bajor Barátság egyik legőszintébb nagykövete. Különleges és mélyen megható megtiszteltetés számomra egy ilyen rangú és jelentőségű elismerést átvenni, mondta Leslie, különösen itt Nürnbergben, annak közvetlen közelében, ahol 50 évvel ezelőtt életveszélyes, kényszerű disszidálás után menekültként kértem menedékjogot. Akkoriban még egy szó sem tudtam németül, csak a hitem volt, a szabadságba vetett bizalmam és a zene, mint menedék. Örökké hálás vagyok Bajorországnak, ennek a szabad, nagybultú államnak, mindazért a lehetőségért, amit itt kaptam, mondta a zenész.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A Halloween ünnepe az utóbbi évtizedben gyűrőzött be hazánkba. A tökfaragás és a rémészgetés azonban a magyar paraszti hagyománytól sem idegen az évnek ebben az időszakában. Nincs igaza annak, aki azt mondja, hogy a halloweeni tökfaragás teljes egészében nyugati tradíció. A magyar hagyománytól sem idegen. A régi falusi szokások között is fellelhető az úritök rémisztő arcáfarigcsálása. Sőt, már a középkorban is használtak töklámpást. Így világították meg a visegrádi Salamon tornyot, amikor Szent László királyunk 1081-ben a toronyba záratta a trónkövetelő Salamont, hogy az őrök jobban szemmel tarthassák a foglyot. És ha már a sötétben pislákoló töklámpásoknál tartunk, bizony most jön a java. Van ugyanis élet a faragott tökökön túl is. Boszorkányos mulatságok, hátborzongató kalandok és kísérteties élmények várják a családokat Halloweenkor. Húzzuk fel a legfélelmetesebb jelmezünket, élesítsük a seprünket és készüljünk. Következnek kedvenc októberi programjaink, ahol esélyes a lúdbőr és a kaca egyszerre. A hazai állatkertek közül több vidéki helyszínen is készülnek halloweeni programokkal. A debreceni állatkert többnapos esemény sorozata, ha lehet, idén még magasabbra teszi a lécet. A lidérces állatkerti programok mellett boszorkányos foglalkozások, fényfestés és látványetetések gazdagítják az eseményt. Felfedezhetjük az elvarázsolt kastély rejtelmeit. Végig mehetünk a hátborzongató temetőn és a labirintuson, megcsodálhatjuk a rémséges akrobaták előadását. A Nagyerdei Kultúrparkban egyébként is érdemes egy esti sétát tennünk, ha erre járunk. A Miskolci állatkertben is lúdbőrös élmények várnak. Október 31-én meghosszabbított nyitvatartással, állatbemutatókkal, játékos feladatokkal és látványetetéssel várnak a szervezők Halloween éjszakáján. A Szegedi Vadasparkban esti állatmegfigyelések, feladványok és kézműves foglalkozások várják a látogatókat. A halloweeni időszakban a Szegedi Vadaspark is meghosszabbított nyitvatartással üzemel. Az esti megvilágításban tett séták, lámpástúrák, valamint hátborzongató jelmezek különleges hangulatot teremtenek ilyenkor. Tökök és jelmezek versenye. Töklámpást ugyan otthon is készíthetünk, ám ha igazán mesteri faragott tököket szeretnénk látni, érdemes ellátogatnunk a tökfaragó versenyek, tökfesztiválok, tökvásárok valamelyikére. Egyebek között Csömörön, az Őrségben, Rácalmáson, Szegeden és Zalakaroson is tartanak minden évben tök jó fesztiválokat, ahol nem csak elkészíthetjük a legszebb halloweeni tököt, hanem legijesztőbb jelmezünket is felvehetjük a zenés bulira. Novemberben a Tiszatavi Ökocentrum felkeresését például érdemes lesz a faluban tett sétával is összekötni, hiszen számos portán rémséges tökfejek világítanak majd, a helyi éttermek pedig tökös finomságokkal várják a látogatókat.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Minden bizonnyal volt már olyan élményünk, amikor nem tettünk fel egy kérdést, pedig nagyon szerettük volna. Vagy javaslatot akartunk tenni, de inkább csendben maradtunk. Alkalmazásban álló felnőttekkel készítettek interjút, és az így gyűjtött adatok elemzésével néhány kutatás feltárta, mikor és miért érzik az emberek, hogy képtelenek megszólalni a munkahelyükön. Ezekből a tanulmányokból főleg az derül ki, hogy az emberek sokszor még akkor is visszafogják magukat, amikor tudják, hogy a mondani valójuk fontos lenne a szervezetnek, az ügyfélnek vagy saját maguknak. Ezekben a felfedezésekben van egy megrendítő mozzanat, a hallgatás senkinek sem hasznos. Pszichológiai biztonság a munkahelyen. Ez a címe Amy Edmondson könyvének, ebből idéztem most egy rövid részletet. Dura Mónika a vendégem, a Mindwell Pszichológiai Központ alapító igazgatója, aki már nagy tapasztalatra tett szert, hogyan állnak ehhez a kérdéshez a cégek. Azért is kérdezem először arról, milyen visszajelzések érkeztek például hozzá a könyv megjelenése óta.
Én azt tapasztaltam, hogy nagy az érdeklődés, és hogy valakik nagyon örülnek, hogy megjelent ez a könyv, és hogy most már tudnak erről úgymond beszélgetni egy könyv kapcsán, ami mondjuk a munkahelyen zajlik náluk. Valakik meg azt mondják, hogy hiánypótló, valaki azt mondja, hogy azért olvass el, mert náluk nagyon nem így működnek a dolgok, és hogy ő egy ilyenre vágyik. A vezetőknél meg azt tapasztalom, hogy vannak nagyon nyitott vezetők, és ők nagyon üdvözlik ezt a könyvet, meg ezt a fajta szemléletmódot. A másik réteg pedig így elzárkózik, mintha nem is lenne, nem vesz tudomást erről.
A szerző hogyan vezeti végig az olvasót, hol bicsaklik meg tulajdonképpen ez a biztonságérzet, és
milyen kockázata van ennek. Ez nagyon érdekes. Ő azt írja, hogy 1990-ben kezdett ezzel foglalkozni, amikor kórházakban a hibázás gyakoriságát vizsgálták. Milyen tapasztalatai voltak, ami miatt elkezdett ezzel intenzívebben foglalkozni?
Hát ugye az Amy Edmondson az a kutató, aki elkezdett kórházakban kórházi osztályokat kutatni. Valójában akkor ő még nem tudta, hogy a pszichológiai biztonság, amit így kutat, hanem csak azt mérte föl, hogy melyik osztály hatékonyabb, erre gyűjtött adatokat, meg ebben a témában kutatott, és összehasonlította az adatokat. A hibázást gyűjtötték, hogy ki hányszor hibázik, és akkor ezekből milyen statisztikai adatok tudnak összegyűjteni, és hogy arra a következtetésre jutott, hogy azok az osztályok, akik eredményesebbek, azok sokkal több hibát vallottak be, meg tényszerűen sokkal több hiba jelent meg, mint azok az osztályok, akik nem annyira eredményesek, és itt az eredményesség mondjuk ilyen műhibákba, vagy halálozásokba, vagy szövődményekbe volt kimutatható, és hogy ez egy látszólag ellentmondás, hogyha valaki úgymond eredményesebb és sokkal többet hibázik, mint aki nem eredményes, ugye logikailag nem ez lenne az adott, és akkor ő ezt így elkezdte jobban vizsgálni. És arra jutott, hogy ezen osztályok és csapatok között az a különbség, hogy ott, ahol jobbak az eredmények, ott az emberek bemerik vallani azt, hogy hibáztak. Mert hogy a hibákból, és itt jön a lényeg, hogy lehet tanulni. Tehát abból nem lehet tanulni, ha hibázom, és ezt így elfedem, meg a szőnyeg alá söpröm, meg nem tudom a statisztikában megjeleníteni, és hogy ezek az osztályok megjelentett a pszichológiai biztonság, mert hogy mertek visszakérdezni, elmerték mondani, hogy hibáznak, mertek szólni a vezetőiknek, hogyha valamit nem jól csináltak, és hogy pont ezeken múlhatnak emberi életek, hogy mondjuk egy nővér mer szólni egy orvosnak, hogy valamilyen eljárás, gyógyszert nem jól csinál, vagy neki nem ez a tapasztalása, és hogy ezeket bemerik valami, és ezekről mernek beszélni, mernek megvitatni, és mernek ebből tanulni. És hogy itt volna a lényeg, hogy a hibázás az egy tanulási pont, és így tekintettek rá, és ezért az ő eredményeik összességében sokkal jobbak voltak, mint ott, ahol inkább a félelem kultúrája volt, és nem merték a hibázásokat sem a saját, sem a másokét sem visszakérdezni, sem bevallani. Ez volt az első ilyen pont, amikor ő rájött, hogy gyakorlatilag ez a pszichológiai biztonságon múlik egy munkahelyen, és hogyha ez egy ilyen éles terep, mondjuk, mint egy kórház, akkor ott hatványozódik ennek a szerepe.
Ugye ez egy speciális helyzet, hogy van egy vizsgálat, de egyébként valószínűleg krízis helyzetekben jön ki egy cégnél az, hogy itt ez nem létezik, ez a pszichológiai biztonság, az emberek inkább csöndben vannak, féltik az állásukat, jobb, ha nem szólok, miért én szóljak, kellemetlen helyzetbe kerülök, én nem vagyok ilyen típus, számtalan dolog van. Mesélne erről, hogy tényleg milyen helyzetekben jön ez ki?
Igen, ezek krízis helyzetben előfordulhatnak. Ugye számos példát hoz a könyv. Légi katasztrófák, hogy két légi katasztrófa, hogy tud másképp végződni, hogyha a pszichológiai biztonság létezik, és amikor nem létezik. Ez például egy krízis helyzet, hogy az egyik esetben ott nem mert szólni a másodpilóta a pilótának, hogy nem adták meg egyértelműen a felszállási engedélyt, és ment tovább, és az nagyon sok ember életbe került, míg 20 évvel később a másodtiszt mert szólni a pilótának, hogy ő ezt a terepet jobban ismeri, ezt a gépet jobban ismeri, itt nagyon sokszor vezetett, átveszi az irányítást, és a pilóta az egyből átadta neki, és az viszont egy ilyen katasztrófától tudták megmenteni, mert leszállt a folyón a repülő, azért, mert mert szólni és pszichológiai biztonságban érzi magát. Egyébként a légitársaságoknál az Amy Edmondsonnak ezt a könyvét, ezt ilyen alapműnek tekintik. Azóta alapműnek tekintik, és gyakorlatilag én már hallottam, hogy ha valaki pilóta szeretne lenni, például ebből tesznek fel felvételi kérdéseket. Mert ez náluk egy kulcskérdés, hogy mennyire mered felülbírálni mondjuk a vezetődnek a döntését, vagy mennyire mersz szólni, mert ugye ez a hibázás és az a visszakérdezés felszólalásnak a kultúrája, hogy én érzem a magam abban a biztonságban, hogy hozzak be szempontokat, hogy elmondjam, hogy ezt nem így kellene, és hogy ezt jelezzem a vezetőnek. Ugye ez nagyban függ attól, hogy a vezető mennyire nyitott erre. Ez szerintem mindig én első számú vezetőnek a feladata, hogy ezt a biztonságot ő képviselje és megteremtse. Mert ha ő emellett, a pszichológiai biztonság mellett lerakja a voksot, akkor onnantól kezdve az összes vezető elkezd ehhez alkalmazkodni, és a vezetőkön keresztül a csapatok, meg a csapattagok is elkezdenek alkalmazkodni ahhoz, hogy mondjuk egy cégben ez egy céges kultúra része legyen. És akkor ugye ennek sok eleme van. Az egyik ez a hibázás kultúrája, a visszakérdezhetőség, de ha a vezetőkről beszélünk, akkor mondjuk a sebezhetőség. A sebezhetőség meg pont azt jelenti, hogy a vezető is emberből van. Tehát ő is hibázhat, neki is lehet rossz napja. Ez megint egy ilyen nehéz, mert hogy ez megint egy ilyen kulturális kérdés, hogy ez mennyire tolerálja a vállalat, a társadalmi közeg azt, hogy te sebezhető vagy mennyire élnek ezzel vissza. De hogy az Amy Edmondson erre biztatja a vezetőket, hogy ahhoz sokkal jobban lehet ahhoz a vezetőhöz kapcsolódni, aki azt mutatja, hogy ő valójában emberből van. Hmm. És hogyha azt mondjuk, hogy ez túl PC, szerintem ez nem PC, mert hogy ennek is megvannak a keretei. Szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem arról szól, hogy egy cég össze-vissza megy, hanem ez arról szól, hogy az egy alapvető szabály, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, a szempontját, és hogy ott a végső felelősség a vezetőn van, hogy neki kell dönteni, ő mindenféle szempontot mérlegelve, de nyitott arra, hogy meghallgassa az őt körülvevő szakembereket. És a hibázás kultúrájában sem az van, hogy valaki 10-szer ugyanazt a hibát elkövetheti, hanem azt mondja, hogy a hibákból tanulunk, de nem azt mondja, hogy innentől kezdve te 10-szer ugyanezt a hibát elkövetheted, mert ezt nem jutalmazza egyáltalán. Szóval ide azért raknék egy ilyen felkiáltó jelet, hanem pontosan az ellenkezőjét mondja, hogy a hibákból igenis tanulni kell, és az ne mint bűnbakkeresés legyen, hanem rakjuk ki, hogy a többiek is tanuljanak belőle, akár folyamatokat javítsunk, akár mondjuk, hogyha ügyfelek vannak, akkor az ő megítélésüket javítsuk azáltal, hogy a hibákat összegyűjtjük, és folyamatosan tanulunk és javítjuk. Tehát a felelősség az itt is ugyanúgy tud működni.
Dura Mónikával beszélgettünk, a Mindwell Pszichológiai Központ alapítóigazgatójával, aki Amy Edmondson könyvének megjelenését támogatta. A könyv címe Pszichológiai biztonság a munkahelyen, útmutató a sikeres szervezethez, ahol jó dolgozni. A HVG kiadó gondozásában jelent meg ez a kötet, Ola Andrát hallottátok.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.